Testvérek, hadd köszönjük szeretettel körünkben a ma délelőtti előadónkat, Budai Evódia Nagyváradról. Hát, mivel nem ismerjük, nem tudom, van-e, aki ismeri, hallotta már, van, egy, jóha, akkor feltétlen megkérem, hogy először mutatkozzék be kicsit, és utána majd térjen rá a témára, az előadásra. Külön köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, ismeretlenül is.
Éppen ezen gondolkodtam, hogy még soha nem voltam így a csendes napon, vagy előadni, ahol ne ismertem volna senkit. Úgyhogy én ezt az éneket egy kicsit úgy énekeltem, hogy én nem tudom, miért szeretett úgy Isten, hogy ide hozott engem, mert viszont azért is jöttem hamarabb, hogy azért mégis egy kicsit közösségbe legyek itt a testőrekkel, és érdekes módon, ahogy hallottam az előző buzdítást, ugye szólót, akkor úgy éreztem, ó, hát én itthon vagyok. Hát itt testvéreim vannak, és együtt imádkozhatunk, és az Urat szeretjük mindannyian, úgyhogy ismeretlenül is, úgy gondolom, mégis ismerősök lehetünk az Úr Jézusban. Budai Evódia vagyok, a lánykori nevem Veres Evódia. Édesapám Veres Ernő lelkipásztor volt, úgyhogy lelki és családban nevekedve, hát, hogy is mondjam, nagyon pici koromtól hallottam azt, hogy a Jóisten szeret, de nem csak hallottam, hanem ezt láttam, hiteles életet éltek a szüleim, nagytatám is lelkipásztor volt, úgyhogy úgy belém ívódott már picikoromtól az, hogy nem véletlen születtem erre a világra. És ahogy nőttem, viszont egyre inkább éreztem annak a szükségességét, hogy én erről személyesen is meggyőződjek. Ugye kommunista rendszerben voltam gyermek, láttam azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki az Úr Jézust választja, az Úr Jézust követi, az Úr Jézust szereti, hogy az bizony üldözéssel is járhat. Az én szüleim is hát megfigyelve voltak, meg a családunk is lehallgatva. Sok mindenen átmentem gyerekként, és úgy tényleg kérdés volt bennem, hogy vajon igaz-e az, amiért a szüleim még az életüket is kockáztatják. Úgyhogy hát elég korán elhatároztam azt, hogy az Úr Jézust fogom én is követni, nem tudtam másképp tenni. Valahogy ez az ének, amit énekeltünk, már gyerekként ott volt bennem, hogy én nem tudom, miért szeret engem annyira Isten, hogy engem is, hogy az Úr Jézus kapta értem, és hogy ilyen családba helyezett, és hogy ennyi lehetőséget adott még arra is, hogy az ő nevéért szenvedjünk, mert ezt áldásnak láttam. Láttam, hogyha a szüleim vállalták azt, hogy a keresztet hordozzák, hogy talán megaláztatásban is legyen részük, meg az életüket kockáztatták. Ezzel csak áldás jár. Még többen ismerhették meg az Urat, akik őszintén vágyták követni őt, azokat csak vonzotta ez a szeretet. És én is eldöntöttem nagyon fiatalon, hogy az Úr Jézust akarom követni, aztán később, ahogy érett bennem a személyiségem is, ezt meg kellett újítsam, ezt a döntésemet, de örülök, hogy így döntöttem, nem bántam meg. És bár úgy gondoltam, hogy hát, hogyha felnövök, én minden leszek, csak lelkipásztor feleségemen. Nem azért, mert olyan rossz volt, és rossz példát láttam, csak pont emiatt, hogy olyan nagy mércét éltek elém a szüleim, meg mások is láttam jó példákat, úgy éreztem, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Tehát én nem tudok olyan lenni, mint édesanyám. Annyiszor költözni, annyi kiszolgáltatottságnak, annyi véleménynek, mindig kitéve lenni. Hát én nagyon akarom követni az Urat, de valahogy másképp. Egyszerű emberként, úgy már, mint ami azt illeti egyszerűséget, hogy nem annyira az emberek a középpontjában lenni, illetve úgy gondoltam, ha misszionárus leszek, az más. Elmegyek messzire, és ott tényleg életemet adom az Úr Jézusért. Miért mondom ezt el bevezetőben a bemutatkozásomban? Mert hát ugye ez a témánk, hogy a nő szerepe a társadalomban, illetve nők a Bibliában, nők ma, és valahogy úgy érzem, hogy nagyon személyes volt nekem is ez a kérdés már akkor is, ugye, amikor azt mondtam, hogy én nem leszek például lelkipásztor feleség. Mégis úgy adta az Úr, hogy amikor a férjemet megismertem, egy misszióban ismertem meg, én a gyerekekkel foglalkoztam, teológus volt, Hát én mindenre gondoltam, csak azt nem, hogy valami egyéb lehet közöttünk, mert ő lelkipásztor lesz, úgyhogy ki volt zárva. De hát jókat beszélgettünk, barátok lettünk, együtt nagyon szerettünk szolgálni, úgy éreztük, hogy kiegészítjük egymást, bár akkor ez nem volt tudatos, hanem csak úgy adta magát a helyzet, hogy egymás kezére dolgoztunk. Egy-két ilyen élmény után, hát a férjem elárult, hogy ő már rég gondol rám. Mondtam, ez nem igazság, hogy ő engem megismert, én meg kiadtam magamat, úgy, ahogy vagyok. De aztán oda tettem az Úr elé, és azt kértem tőle, hogy Uram, te engem eddig is vezettél. Már nagyon fiatal voltam még, de azért megéltem egymást a Jóisten vezetését illetően. Én ezt most a kezedbe teszem. Ha te el tudod végezni ezt a nagy csodát bennem, hogy örülni fogok annak, hogy lelkész feleség leszek, akkor jó, mert úgy egyébként semmi probléma ezzel az emberrel. Nagyon szeretem, még kellett küszködnöm is, hogy az érzelmeimet ne engedjem el, hogy a szekér ne előzze meg a lovakat, ugye. De ott volt bennem ez, hogy hát ez csoda lenne, és vajon ilyet, hát egész életemben én ezt nem így gondoltam, az életemet, meg a szeretkörömet. És érdekes módon, hogy Isten itt is vezetett, azt mondta, te csak bízz bennem. És először azt kellett helyre tegye bennem, hogy mi is, mire hívott engem. Hát Istenem, hát tudom, hogy mire hívtál, mindjárt szó lesz róla, elmondom, hogy mit győzöttem meg, mivel győzött meg engem a lélek aztán, hogy mi az, amiért egy nőtől elvár, vagy mi az, amire egy nőt hívhatja az Úr. Hát ez nem csodálatosan megélheted lelkipásztor feleségként. Hát de... Utána meg azt is meg kellett értenem, hogy hát én nem kell anyukám legyen, meg nem kell XY, hanem én teljes egyedi módon követhetem Istent abban, hogy ezt a szerepkört vállalom. És aztán rájöttem arra is, hogy ez nem egy szerep, hanem nem is egy szerepkör, hanem ez egy csodálatos szolgálat lehet. És szolgálva ott lenni a férjem oldalán tényleg, hát miben más egy misszionárusnak lenni? Lehetek én helyi misszionárus, mert utána aztán annyit költöztünk, hogy beillett a misszionárus szerepben is. Férjhez mentem érdekes módon, hogy a nagy álmaim, amelyek voltak, ugye egyetemre iratkoztam előtte, pszichológia, pedagógia szakra Debrecenbe, annó nem volt mobiltelefon, internet, akkoriban, úgyhogy bár úgy egyeztünk meg a férjemmel, hogy kijárom az 5 évet, és utána megyek férjhez, hát ez 1,5 év alatt áthúzódott, mindkettünk részéről rájöttünk, hogy ez nagyon nem fogja megállni a helyét. Ő már lelkipásztor volt akkor Székelyudvarhelyen, akkor kezdte el a szolgálatát. Hát 5 évet olyan messzeségben egymástól, mindenféle kapcsolat nélkül, 1,5 év is nehezen telt, úgyhogy... Ezt megint az Úr elé tettem, Uram, mire hívtam engem? Hát én úgy érzem, hogy nekem tovább tanulni kéne. És szeretném is ezt, és ezt te helyezted belém ezt a vágyat. Férjem nem kérte, leendő férjem, akkor nem kérte, hogy lemondjak én erről. Azt mondta, ő megvár, de hát láttam én azt, hogy én nem biztos, hogy megvárok. Nem feltétlenül másra gondoltam, csak hogy nagyon nehéz. És akkor az Úr elé tettem, és megint azt kérte. Uram, hogyha elvészed bennem az, a csodát, hogy igenis, megmutatod, hogy akkor mi az én küldetésem, és békességet kapok, én kész vagyok erről is lemondani. És végül férjhez mentem, bár emlékszem, hogy a férjem nagyon fogadkozta édesapám előtt, hogy ha csak egy mód van rá, bármennyi gyerek legyen, ez a nő a főiskolát, vagy egyetemet, amit szeretne, kiállja. Jól van, mondta édesapám, írjuk le. Nem. Ugye megvan írva az igében, hogy a ti igenetek igen, és a nem nem, és én hiszem, hogy Isten segített nekem betartani. Tényleg így volt, férhez mentem, nagyon röviden mondom. Férhez mentem, Isten csodálatos módon 2 gyerek után odahozta helybe azt az iskolát, amit szerettem volna én végezni. Hát akkor én már nem akartam iskolába menni. Úgyhogy akkor meg Isten azt a békességet kellett elvégezze bennem, hogy igenis arra is kész legyek, mert a férjem jött az újsággal, hogy megnyílott a szak. itt helyben, úgyhogy én támogatlak kicsi babával a karodon, vagy az én karomon, de kiárod. Úgyhogy Isten így segített a küldetésemhez hozzájáruló iskolát, ugye helybe hozta a sarokra, én tényleg mondhatom, hogy az utcasarkon volt, úgyhogy könnyedén elvégezhettem, mellette még angol szakot is, és így bontakozott ki úgy a személyes küldetésemhez a felkészülés, de az Úr aztán utána még megajándékozott gyerekekkel, úgyhogy 4 gyermeket adott, akit a szívem alatt hordhattam ki, 2 fiú, 2 lány, a legnagyobb fiú most már 22 éves, a lány 19, aki utána következik, hát ők már egyetemen vannak, kevésbé otthon. Aztán van a kisebbik lányom, ő 14 éves, 15, illetve a kisebbik fiunk, ő 12. És azt a csodát hozta az Úr az életünkben, hogy meglepett egy 5. babával, aki itt kint topog. Őt a szívemben hordtam ki, így szoktam mondani, ugyanis az Úr olyan szolgálatokat is bízott rám később, amit meg nem álmodtam volna. Az egyik az nem volt olyan hihetetlen, ami a sérültek, fogyatékkal élők közötti szolgálatot illeti, bár nem erre készültem fel szakmailag, de volt nekem egy öcsém, aki erre készített, akit az Úr megengedett, hogy megbetegedjen, izomsorvadásos öcsém volt, 21 évesen az Úrhoz ment, de őt használta Isten abban, hogy egy nagyon szép szolgálatot elkezdett, a fogyatékkal élő táboroztatását a Hargitán, mivel szüleim akkor ott laktak, és miután ő meghalt, meg édesapám is az Úrhoz költözött, akik ezt a missziót végezték, valahogy ez örökségként rám maradt, és nagyon szép dolog, amit tehetek, évente több mint 100 fogyatékkal élő felnőtt és gyerek táborozik a Hargitán. Olyan csodálatos, hogy ebben eszköz lehetek, nincs olyan misszionáriusi elhívás, ami felérne azzal, amit én fiatalként álmodtam, mikor látom, hogy ezek az édesanyák, vagy éppen a sérült személyek az Úr Jézusra találnak, és békességet, és életörömet, és meglátják azt, hogy így, ahogy vannak, Isten csodálatos tervet készített a számukra ebben az életben, és hasznosak, értékesek, az előbb hallottuk a foltmanó példáját, hogy ezekre az emberekre is annyi foltot ragaszgatnak az emberek, de hogy ezektől megszabadulhatnak ezen a tábori héten, hát ez csodálatos. A másik szolgálat viszont, ez tényleg nagyon érdekes, hogy óvonéniként is dolgoztam egy óvodának a vezetésében Zilahon, mikor laktunk, és ott volt egy kislány, aki hirtelen árva maradt, nagymamája nevelte, és meghalt, és fogta a kezemet, és azt mondta, hogy ugye óvónéni, akkor óvónénivel hazamehetek. Persze, hogy hazajött, mondtam, míg a szülei hazajönnek külföldről, hát addig nálam lehet a gyerek. Végül úgy lett, hogy 7 évig maradt nálunk ez a kislány, mert a szülei, mi nem tudtuk, elváltak, már külföldön nem rendeződött a helyzetük, a kicsikét nem tudták elvinni, látogatták, de a kis Anett lányunk így 7 évig nálunk volt. És mire készített ezzel az Úr, hogy egyre jobban megnyitotta a szívemet az árvák felé. Romániában annyi olyan árva van, aki fél árva, úgymond, szülők külföldön dolgoznak, keveset vannak családban, családi légkörben. Először csak ezekre az árvákra gondoltam Anett kapcsán, aztán megmutatta az Úr egy szervezeten keresztül, hogy vannak nagyon, nagyon sok olyan árva is van Romániában még mindig, akik ott felejtődnek a kórházba. És mikor én is szültem, mindig láttam, hogy van ott egy-két gyerek, akinek nincs anyukája. És Isten így vezetette az árva misszióhoz, hogy háttérszolgálatot végzek, de így lettem kapcsolatban ezzel a kicsi babával, akinek családot kerestünk, ez a missziónk, hogy minél hamarabb családot keressünk az ott felejtett babáknak. És ezek önkéntes szülők, nem hivatásos nevelőszülők, és legtöbben örökbefogadó szülőkké válnak. És ennek a kislánynak hitel nem találtunk családot. Székelyföldön laktunk akkor, ugye 2 évvel ezelőtt, és azt a hitbeli lépést kérte az Úr tőlünk a férjemmel, hogy mi lennénk az elsők, hogy Székelyföldön és vállalnánk ezt az 5. babát. Hát mivel már nagy gyerekeink vannak, azt mondtuk, hogy együtt kell meggyőződjünk, ez az közös szolgálat kell legyen, nem csak a miénk, bár mi vállaljuk a nevelését, de hogyha mindegyik gyerekünk örömmel és békességgel fog erre bólintani, vagy egy pici tartózkodás sem látok, nekem ez volt, nekem nagyon nagy kérésem volt az, hogy egyiknél sem lássak egy pici tartózkodás sem, akkor hiszem, hogy az útról van. Hát kevésbé hittem, hogy a nagyobbik fiam így fog reagálni, de érdekes módon, hogy Isten ezt is megadta, úgyhogy nem volt más út, mi hitben léptünk, nem tudtunk semmit a kislányról, csak hogy kislány, és ott van a kórházban. Aztán mentünk, ahogy az ölünkbe fogtuk, érdekes módon ezt a babát a férjem fogta először az ölébe, nem is én, úgy éreztük, hogy ezt a Jóisten a mi családunkba küldte. Úgyhogy ha imádkoznak, jusson eszünkbe a mi helyzetünk, még nincs a nevünkön, de hamarosan hiszük, hogy az örökbefogadás is sikerült. Hát ennyit a bemutatkozásomról, még annyit, hogy mellette a női munkában ilyen folyóiratokat szerkeztek, itt kitettem néhány ingyenes példát, ez egy női folyóirat, az Eszter folyóirat, ez egy évben csak kétszer jelenik meg, úgyhogy nem túl sok munka. És az a különlegessége, hogy az olvasók írják, úgyhogy nagyon együttérzően lehet néhány cikket elolvasni, illetve azonosulni is az üzenetükkel. A másik pedig a Pátkogó, ez pedig az Árva Missziónak egy hírújsága. Ha valakit érdekel ez a misszió, amiről beszéltem, ami kapcsán a 5. gyerekünk is született a családunkba, ebből információt lehet venni. Hát az a témánk, ugye, most a hosszabb bemutatkozás után, hogy a nők szerepe, illetve a nők a mai társadalomban. Ahogy mondtam már a történetet magamról, gyermekkoromban már foglalkoztatott az, hogy hát mi végre is születtem két bátyám után, és emlékszem, hogy egyszer úgy, mikor láttam, hogy a bátyáimnak olyan nehéz tovább tanulni is, mert ugye az üldöztetés miatt hát nem engedték azt tanulni, amit szeretnék, bár ügyesek, okosak voltak, és úgy gondolkoztak, hogy hát mi lesz akkor velük, hát milyen karriert fognak befutni, hát mit tudnak ők tovább tanulni, ha nem tanulhatják, amit szeretnének. Tudták azt is, hogy annó édesapámat az iskolából is kirakták a hite miatt, és több év után tudott aztán újra visszakerülni. Hát úgy bennem megfogalmazódott az, hogy hát akkor mit szóljak én. És oda mentem édesapámhoz, édesapám, nem lehetnék én majd csak anyuka? Hát érdekes módon, hogy apukám nagyon bölcs választ adott. Azt mondta, hogy kislányom, tudod mi a legfontosabb? Hogy az legyél, amit a Jóisten szánt neked. És hogy ha szánta, hogy anyuka legyél, akkor az nem csak anyuka, hanem az akkor a legszebb hivatásod. Hogyha azt is szánta neked, hogy egyebet is tégy, hogy a másokon is segíts valamilyen módon, akkor pedig azt a csodálatos ajándékot kell elfogadni Istentől. És akkor én megnyugodtam, hogy úgyis az a fontos, ami a Jóisten szánt nekem, és ezt az ajándékot ugye az évekkel kezdtem bontogatni. Részben úgy, hogy a Bibliát is olvastam, és kezdtem felfedezni azt, hogy nagyon sokszor ellentétben van a mai szemlélet, ami a nők szerepét illeti a Bibliában. Máskor pedig nagyon összhang van. Például olvastam azt, ugye, hogy a Bibliában legtöbb helyen óriási nyomatékot kap a nők életében az otthonteremtés, a család. Hogy ez a legfontosabb egy nőnek, segítőtársnak lenni. És én szeretném akkor az alapigét fel is olvasni, mert ezt hoztam üzenetként. A Mózes első könyve, 2. rész, 18. verse. És ebből van a fő üzenet, amit most is megértettem élet folyamán is, de most különösen itt készültem, úgy ugyanide tértem vissza, sőt a Biblia első lapjaihoz. Mózes első könyve, 2. rész, 18. vers azt mondta Ádámnak Isten, illetve Ádámról. Azután azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzett neki hozzáillő segítőtársat. Tehát a fő szerepét, elhívását egy nőnek úgy értettem meg, hogy segítőtársnak lenni. Kezdetben így látta Isten, hogy szükség van segítőtárs. Mit jelent ez? És akkor úgy ketté választanám ezt a szót, mert egy összetett szó, hogy segítő és társ. És ezt a társ szerepet, ezt nagyon láttam, hogy a világ is aláhúzza. Mert mindenki úgy gondolja, hogy a nő, hát az társ legyen. És feleségre vágynak a férfiak, egy olyan nőre, aki hozzájuk illő. És hát ezt a Jóisten gondolta így ki, és ez helyes, hogy egy nő így bontakozzon ki, hogy majd egyszer jó társ legyen. Volt sokszor, amikor úgy lányok együtt voltunk, és hát jaj, minden lány álmodozik arról, hogy majd egyszer, ha férjed megy, milyen mennyasszony lesz, milyen férje lesz, és akkor voltak, akik ilyen szent gondolatok közepette, a férjükért kezdtek imádkozni, hogy Uram, áld meg, hogy ilyen férjem legyen, olyan férjem legyen. És egyszer édesapám meghallotta, hogy én az én kis baráti körömbe, ugye, próbálom ezt a témát nagyon hívőjesen megközelíteni, és azt mondta, kislányom, te ne azért imádkozzál, hogy milyen férjed legyen, hanem hogy te milyen feleség legyen. És hogyha te azért imádkozol, hogy te társ legyél, akkor Isten hozzád illő, te is egy olyanhoz illő leszel. Úgyhogy megértettem, hogy azután először magamért kell feleségként imádkozzak, hogy majd olyan társ feleség lehessek. Így tanítom én is a lányaimat, mert úgy gondolom, hogy ez az első legfontosabb dolog. Bár itt van az ellentét is, hogyha most valakinek azt mondjuk a világban, hogy hát a lányunkat úgy neveljük, hogy jó feleség legyen, sokszor hallanánk azt, hogy hát elment az eszed, hát nem erről szól az élet. És hát tovább kell tanulni, és nem vagyok ellene, mint elmondtam a személyes példámból, hogy áldozatárán is, és nem mindenkinek ilyen sorrendbe kell, hogy először férjed menjen, és utána tanuljon, ahogy én. Tehát nem ez ellen vagyok. De úgy gondolom, hogy az ördög nagyon támadja ezt a fajta isteni szemléletet, hogy egy nő elsősorban igenis társ legyen. A szingliség ezért bontakozott nagyon ki. Mert hirtelen arra jöttünk rá, hogy hát egyedül. Közben meg utána meg sírunk, hogy társak szeretnénk lenni. Úgyhogy én nem gondolom, hogy át kéne húzni a kislányoknál, vagy a bontakozó személyiségnél a nőknél azt, hogy amikor felébred bennük azt, hogy társak akarnak lenni. Mert megértettem azt is, hogy társnak lenni persze elsősorban a feleség szerepről szól, de társnak lenni egy közösségben is lehet az ember. Ugye? Hát munkatárs, még milyen társak vannak? Igen, még milyen társ? Tolgatárs. Még? Igen, apatárs, anyatárs. Sok társ van. Sok társ szerep, de a nőknél különösképpen, hogy ezt a társ szerepet helyesen megéljék, hát ezt Istentől kaphatják a bölcsességet hozzá, és erre készülni kell. A kapcsolatokban való jártasság mondják, hogy a nőknek erőssége. És most kérdezem én, a mai világban erőssége? Így kellene legyen, így teremtettünk ezzel a plusszal talán, hogy egy kicsit jártasabbak vagyunk a kapcsolatokban, vagy hajlamunk ott van, mert így teremtett a Jóisten, de ezt is annyira próbáljuk áthúzni, később pedig sírunk miatta. De Isten adta azt, hogy ez az elsődleges szerepkörünk, hogy társak legyünk. A közösségben is ott legyen bennünk ez az igazodás. Ugye? Nem arról beszélek, hogy helyes volt a múlt évszázadokban a nők elnyomása, hogy sokszor ugye csak társnak látták őket, vagy netán vissza is éltek velük, és lábtörlőként használták, vagy szolgálnak, vagy csak a gyermekük anyjának, hanem Isten azt mondja, hogy nem is föléje, ezt valakitől olvastam, hogy nem Isten az asszonyt társként a férj mellé, nem föléje helyezte, hogy uralkodjon rajta, nem is lábtörlőként, hogy tapossanak rajta, hanem a szíve mellé, a szívébe, ugye az oldalából vette ki azt az oldalbordát, amiből alkotta a feleséget, tehát a szíve mellé helyezte, mellé rendelni, oda tenni, társként lenni. Na hát ebben a szerepkörben már kislányként el kell kezdenünk ugye, növekedni, és minél jobb, hogy minél hamarabb megértsék ezt a lányok, hogy ez az isteni küldetésünk, ez a társ szerep. Aztán ott van a segítő szerep. Én, hát segítő társ, minden társ legyen segítő is, de valahogy azért választottam külön, mert így egy kicsit nagyobb képet kapunk arról, hogy a nőknek Isten azt az ajándékot is adta, hogy sokkal empatikusabbak. Hamarabb ráéreznek láthatatlan dolgokra. Talán ezért mondják néhányan, hogy ezért is voltak hamarabb női követői az Úr Jézusnak. Vagy most is, hogyha megnézzük a gyülekezeteket, több a nő. És valahogy ők hamarabb, intuitívabbak a láthatatlan dolgokra. A hit kérdése az egyforma. Mindenkinek egyformán adatik a hit, ha vágyik és kéri azt. De van bennünk egy olyan velünk született hajlam, hogy ráérzünk arra, ha valakinek segítségre van szüksége. Ha valaki a sorok között közöl valamit. És tudjuk, hogy ott probléma van. Vagy hogyha a nevetés mögött is, nevetés közben is fáj a szív. Sokszor a férjem mondja, hogy figyelj, én nem értem. Mondd meg nekem, így vagy úgy, akkor tudom, mit akarsz. De hogy beszélünk, itt beszélünk, és akkor én meg kell fejtsem, hogy mi van mögött, ez nekem nem megy.
Nem csak neki.
Hát mert a férfiak direkt módon közölnek. És fekete-fehéren, egyenesen, őnekik pedig ez az erősségük. Ezért is tudnak nagyon sok mindent hamarabb véghez vinni, mert nem annyira körültekintő, meg annyira ága-bogas a gondolkozásmódjuk. Viszont a nőknek, hogy ilyen, ez pontosan erősségük abban, hogy észrevegyék azokat, ami nem annyira evidens első látásra, vagy első hallásra. És ezért van, hogy a segítő szakmában több a nő. Mert alapjáratból így teremtette Isten őket. Olyan jó lenne, ha ez ellen sem harcolna a mai társadalom. Vágyunk mi arra, hogy egyenlőképpen legyünk kezelve. Valóban egyenlőek vagyunk. Egyenrangúak vagyunk Isten szemében, de a másságot azt nem lenne jó megkapodni. Hát most nem vagyok bele a genderharcba, amit történik, hogy ennek összemosása és micsoda sátáni a munka. Nem kell odáig elmenni. Csak ugye az emancipációra, hogyha egy kicsit többet gondolkozunk, vagy utána olvassunk, látjuk a nagy veszélyét. Úgyhogy én, bár nem népszerű, amit mondok, sok helyen tudom, mégis azt értettem meg, hogy az isteni, bibliai gondolkozásmódot mégis ezt fogom erősíteni és elmondani. És én hiszem, hogy akinek van füle, hallja. És én hiszem azt is, hogy bármennyi év fog eltenni, ez úgyis megállja a helyét. Mert Isten férfinek teremtett, és nőnek. És a nőnek, hogyha a társszerepét adta, és a segítő társszerepét, abban lesz a legboldogabb. Próbálhat ő így, úgy magának mindenféle magánutakat, vagy egyenrangúságot idézőjelbe kiharcolni, mégis az lesz számára kielégítő, amit Isten tervezett, mert ő alkotott minket, és ő tudja legjobban, hogy mit tesz minket teljessé. És akkor néhány gondolatot csak, hogy mit jelent az, hogy segítő társnak lenni. Hát a Bibliában sok helyen van erről szó. A Példabeszédek 31-et biztos mindannyian ismerjük. Nekem egy új felfedezés volt nemrég a derékasszony dicséretéről, mert ez van a Példabeszédek 31. részben, hogy igazából ez a rész nem is nőknek íródott. Pedig mi nők olvassuk legtöbbet. Nem igazán hallottam férfiak csendes napján, vagy férfi körön a derékasszony dicséretét tanítani. Inkább mi nők szoktuk egymás között, és igen ám, legtöbbször az a végeredmény, hogy úgy olyan nagy mércét látunk, hogy hát ez a nő, hát ez egy tökéletes nő, hát ilyen nincs. És aztán gondolkozva rajta, mikor meg ezt is úgy utána olvastam, hogy hát ezt férfiak mondták, férfiak körében olvasták fel, rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy ilyen tökéletes nők kell legyünk, hanem arról van szó, hogy ez az isteni mérce. És a férfiak azért olvasták fel egymásnak, hogy ez szerint választanak maguknak társat, vagy a feleségüket így segítsék, hogy ilyen nőkké váljanak. És ebben a részben nagyon sokszor van taglalva a bölcsesség. Tehát, hogy egy igazi segítőtárs az bölcs. nem annyira teljesítményére van fókuszolva, bár sok minden le van írva, hogy ezt teszi, azt teszi, még éjjel se alszik, nagyon jó édesanyja, feleség, a férjét még utána is emlegetik a kapuban, tehát méltóság árad róla, és minden jó, de igazából nem a cselekedetei az, amiért értékessé teszik. Bár azt mondja, hogy cselekedetei dicsérjék őt mindenütt, a fiai is felkelnek és dicsérik őt, de mégis a bölcsesség van kiemelve, és utána, hogy az Isten félő asszony dicséretre méltó. És ugye a bölcsesség kezdete mi? Az Istennek félelme. Ilyen egyszerű. És akkor megnyugodtam, hogy Istenem, hát ez csak eredmény. Ez csak következmény, hogy szorgalmas, hogy méltóság árad róla, hogy jó édesanyja, hogy a felesége, hogy feleségként megbecsült. Ez csak következmény. Nekem, ami feladatom van, hogy az Isten félelemben növekedjek, mert akkor a bölcsességben is növekedni fogok. És néhány dolog, amiben a bölcsesség megnyilvánul egy igazi segítőtársnál, az egyik az Efézus 5.22-ben, amikor az engedelmességről beszél, azt mondja, hogy igazodni tud. Tehát az engedelmesség számomra azt jelenti, hogy igazodni tud a vezetéshez. Sokan lázadoznak az engedelmesség ellen manapság, hogy ez régi módi dolog, hogy a nők engedelmeskedjenek, hát milyen társadalomban élünk, már nem erről szól. De hogyha megértjük, hogy itt Isten miért is mondja az engedelmességet, teljesen más képet kapunk. Nem olyan engedelmességet vár el, és olyan hálás vagyok, hogy nem ilyen példát láttam. Úgyhogy nekem ez még furcsa is volt, mikor hallottam, hogy ez ellen lázadoznak néha. Mert azt láttam, hogy az engedelmesség, tehát az engedelmesség nem arról szól, hogy bólogat. Tehát jön a férj, és akkor mondja, hogy már pedig én vagyok a házura, és így legyen. És a nő mondja, hogy igen, mert engedelmes feleség. Hanem arról szól az engedelmesség, hogy elmondom azt, amit én kaptam Istentől látásként, vagy ugye empatikus gondolkozásként, én is az asztalra teszem, a férje ezt mondja, én pedig ezt kaptam nagyon reálisan, meggondolva, józanul, én így gondolom, imádkoznak együtt, és utána a férj meghozza a döntést. És ahhoz a nő tud igazodni. És nagyon sokszor van olyan úgy, hogy pontosan a nő meglátása segíti a férfit még reálisabban látni, mert segítő társ, hát azért adta, hogy a gondolkozásban, döntéseiben is. És én ezt láttam, hogy ez egy óriási védelem volt például édesanyámnak. Hogy elmondta, hogy ő hogy látná, hogy most költözzünk, ne költözzünk, hát ő szeretne is, meg nem is, de hát egy nő milyen, hogy egyik nap így gondolja, másik nap úgy gondolja, hogy az egyik gyerekére gondol, akkor talán jó lenne, másik gyerekére, hát talán nem lenne. Úgyhogy ezeket úgy elmondta, és édesapám például egy ilyen nagyszerű és nagy felelősségteljes döntésben, hogy most elköltözünk-e, vagy sem, akkor mégis ő hozta meg a felelősségbeli döntést. És volt olyan, emlékszem, amikor édesanyám nehezen tudott ráhangolódni, de az a biztonság, hogy én hiszem, hogy a férjem Istentől vette ezt a döntést. És még hogyha rossz is, vagy nem tökéletes, akkor is Isten kegyelméből kihoz minket belőle, vagy jó lesz. Sokkal jobb, mint hogyha én most áthúzom, és azt mondom, nem, mert én átveszem a döntést, és én jobban tudom. És ezt mikor így nekem nem egyszer megfogalmazta édesanyám, és láttam, hogy működik, úgy valahogy bennem is ezt hozta, hogy óriási az a bölcsesség, amikor az asszony megkapja, a nő megkapja ezt a bölcsességet, hogy bár elmondja a véleményét, de mert hinni abban, hogy igazi védelem az, hogyha igazodni tud a vezetés után. És ez a hit megjutni. Ezt a hitet megjutalmazza Isten. Sokszor eszembe jut Ábrahám és Sára története. Nem tudom, mennyire ismerős. Ábrahám istenfélő ember volt. Ott volt mellette Sára. És volt egyszer-kétszer olyan ötlete, ami nem igazán jó dolog volt. Például, hogy hazudd azt, hogy az unokatestvérek, tehát hogy rokonok vagyunk, és akkor így megmenekülünk az idegen földön. Hát abban a korban különösképpen tudom, hogy egy nőnek igazodnia kellett, engedelmeskednie, de az még először okés teszi. De Ezt megismételt Ábra, hát még egyszer. És akkor én gondolkoztam, hogy hát azért már kellett volna mondja Sára, hogy na hát bocsánat, ezt a zsákutcát már egyszer megjártuk, többet ne. Érdekes módon akkor is engedelmeskedett. És én úgy gondolom, hogy pont ezért mentette ki Isten őket. Mind a kétszer megadta a védelmet. Még akkor is, hogyha egy ilyen istenfélő ember, mint Ábrahám tévedett, Sárára nézve is én gondolom, hogy Isten mindenképpen megadta a védelmet, vagy a kiutat abból a rossz döntésből. És hála Istennek én nem ilyen döntésekben kellett hallgassak, meg, vagy igazodjak, de én is tapasztaltam azt, és láttam istenfélő házasságokat, hogy harcolták a döntés kérdését. És ahol a nő vállalta azt, hogy igenis igazodik a férj után, még akkor is, ha nem minden, vagy úgy volt, hogy dolgokban jobban tudja, Isten megjutalmazta. Végben azért, hogy a házasságuk tartós legyen. Tehát ez egy titka a jó kapcsolatnak, hogy ha az egyik fél tud igazodni. Tudom én, hogy sokszor kompromisszum kell legyen. Kisebb dolgokban nem kell nagy döntési válságot előidézni. Van, hogy a nő látja jobban, és milyen bölcs az a férfi, aki azt mondja ilyenkor, hogy természetesen te ezt jól tudod, és szívesen igazodok hozzád. De azért, ami a nagy kérdései az életnek, ami olyan súlyos felelősséggel jár, úgy gondolom, hogy az védelem, ha egy nő igazodni tud. És bölcs az az asszony, aki elfogadja ezt az ígét a Bibliából. Tudok olyan nőket, akiket lelkigondozok, hogy nem tudták kivárni ezt, hogy a férjük olyan felelősséghordozó legyen, hogy igazodjanak hozzá, mert van, amikor erre várni is kell, hogy átvették sokszor a döntésnek a jogát, és most néhány év után meg rokkannak bele. Tehát, hogy most már nem bírom. Mindent én, de hát ki kérte? És ezért jó inkább az elején várni türelemmel, és arra is, hogy a férj érjen, mert ő bírni fogja. Ő úgy teremtetett, hogy bírja a terhet, és ebben kell növekedni, és kell engedjük nőként, hogy a férjek növekedjenek a felelősséghordozásban, mert az a teher is növelhető. A másik, ami az igazán szerepkörében megnyilvánul a nőnek, mint bölcsesség, az, hogy alkalmas a tanításra. És itt nem feltétlenül az igei tanításra gondolok a gyülekezetben, bár ott is lehet, és tudjuk, hogy nagyszerű gyermektanítók vannak nők köréből, hanem a példájával elsősorban, a másik pedig, hogy amikor megnyílik a szája, akár a gyerekei előtt, akár az asszonytársai előtt, akkor az épülésre van. És ez is a nőknek adatott, a bátorítás szolgálata. Nagyon sokszor, ha intuitívan ráéreznek dolgokra, akkor ők tudják, hogy mit kell ott mondani. És akkor mondjuk is. És egy nőnek a szájából természetesnek hangzik a felemelő, bátorító szó. Úgyhogy éljünk vele. Gyermekeinkről nem is beszélve. Én mostanában látom, és pont az úton, hogy a kedves testvérnőmmel, barátnőmmel utaztam Emesével, neki is van 3 gyereke, és mondjuk, hogy talán az lenne a legnagyobb titok, az egyik legnagyobb titok a gyereknevelésben, hogy ez a bátorító szolgálat kicsikorúban ott legyen. Ez, hogy mikor a derék azt, hogy megnyitja száját, bölcsességre tanít, megnyitja száját, kedvesen szól, hát ez adja a legtöbb gyereknek, vagy minden gyereknek ez adja az a helyes önértékelés. És belőlem is sokszor hiányzik, mert ugye ez a világ az diktálja, hogy teljesítménycentrikusak lenni, teljesíteni, ügyesnek lenni, okosnak lenni, és akkor ez a mérce nő, és mi is otthon mondjuk, hogy még itt se tartasz, még ott se tart, még ezt is kéne, még azt is kéne, ez jó, de azért van ennél jobb is, és a korbolásnak minden szintjét már az anyukák is ismerjük, ahelyett, hogy látnánk azt, amit már elértek, és annak hangot adnánk. És abban erősítenénk férjünket, gyermekeinket, hogy ami már a miénk, annak tudjunk örülni. És ezt kevés asszony tudja úgy tenni, ahogy kéne manapság, a hajsza miatt is, megmondom, amiatt, hogy ilyen tökéletes centrikus világban élünk, de Isten erre bátorít, hogy ez egy női adottság, és ebben kell erősödnünk, hogy hangot adjunk annak, ami már a miénk, annak örülni, mert ez fogja hozni a fejlődést. És ez az igazi bölcsességgel teljes tanítás. Még egy másik, ugyancsak a példabeszédek könyvében, az empátiával kapcsolatban, a példabeszédek 9.13 mondja, elolvasom ezt is, fecsegő asszony a balgaság, bolond és semmit nem tud. Illetve később van ugyancsak írva, hogy a bölcs beszéd az épít. Tehát a példabeszédes könyve tele van ezekkel a díjékkel. Hogy amikor gyermekeink, vagy férjünk, vagy egy beteg mellett állunk, a fecsegés borzasztó károkat hozhat. És most itt van jó indulatú fecsegés is. Például emlékszem, hogy egyszer elmentem egy beteghez, fiatal, lelkész feleségként. És hát nehéz helyzetben volt az élető néni. Hát jót akartam, és a tipikus szavakkal vigasztaltam, hogy van ennél nehezebb is, és anyukámnak milyen nehéz volt, mert ott volt az öcsém, aztán édesapám megvakult, és lefestettem a mi nehéz családi állapotunkat, hogy milyen nehéz volt, de a Jóisten megsegítette. Utána rájöttem, hogy már az miatt, mert olyan csendben volt a beteg szegény, már nem tudott mit válaszolni, én még többet fecsegtem, és bármennyire jót akartam, hát az nem volt vigasztalás. Megtanultam azzal a beteg látogatással, ha én beteget látogatok, ott nem én beszélek. Hanem a bölcsasszony ott hallgat, ott kérdez, ott, ha nem beszél, akkor még többet kérdez, illetve csak csendben van. Sokszor a csend is sokkal bátorítóbb és bölcsebb, mint a fecsegés. Aztán nem beszélve a barátnős fecsegésekről, arra most nem térek ki, de úgy gondolom, hogy az igazán bölcsasszony felfedezi azt és törekszik arra, hogy az igazán építő beszéd az, aminek az eredménye jót hoz. Sokszor így mérem le, ha egy barátnőmmel beszélgetek, miután elválunk, hogy most, hogy mi beszélgetünk, jobban fogja ő szeretni a férjét? Jobban fogja szeretni, vagy nevelni a gyerekeit? Vagy arra az, aki megbántotta, kisírta nekem azt a szemét, most bölcsebben fog tudni hozzá viszonyulni? Vagy még jobban fogja gyűlölni? Néha nem árt egy-egy beszélgetésünk után feltenni ezt a kérdést, mert azonnal leteszel, hogy mennyire volt az fecsegés, vagy pedig építő bölcsesség, amiről a nők szerepe megismertetik a Bibliában. Röviden még az otthon teremtésről szeretnék beszélni, mert ez is egy olyan elhívásunk és küldetésünk, ami úgy gondolom, hogy egy nőnek sem szabad hiányozzon a törekvéseiből. Pedig ez a világ már nem sokat beszél erről, ugye karriert építünk, és ez jó dolog, hogy a gyermekeinket bátorítjuk, hogy tanuljanak, de ezt az ajándékot nem fogja tudni soha egy férfi úgy használni, mint egy nő. És mit jelent az otthon teremtés? És bátran lehet hozzászólni. Férfiak, nők, hogyan gondolják, mi az, hogy otthon teremtés?
Hazamész
és jól érzed magad.
Elengedem.
Így van. Mi?
Hazamész és nem házba.
Hát akkor hova?
Otthon.
Igen. Nem csak ház, hanem otthon. Mi?
Biztonságba érzed magad.
Nagyon jó. Igen.
No, de mitől? Szépen kidíszíti a feleség.
Na, ez az, hogy a hogyan, tehát mitől...
Rend, tisztaság.
Rend,
meleg, hangulat.
Szeretetet.
Finom ételtől.
Igen. Vagy a friss ételtől. Vagy a szeretettel feltállalt ételtől. Ugye erről is beszél a példabeszédek könyvein. Sokszor veszem én, mert 31 része van a példabeszédek könyvének, minden napra jut egy hónapon keresztül. És rengeteg helyen annyira életszerű, mai releváns tanítást ad arról, hogy egy nő például hogyan legyen otthonteremtő, hogyan legyen építő a beszéde, hogy csak csodálkozok rajta. Már ezt átolvastam, és mégis úgy érzem, hogy megint újat olvastam. Hát ezt még nem olvastam. Például azt, hogy ugye jobb a, hogy is van, jobb a tál főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlaltökör, ahol háborúság van. És hát ez egy kulcsa, ugye, mert sokan úgy gondoljuk, hogy a drága ételek, és nem tudom, ilyen terüli-terüli asztalkámtól lesz igazán otthon az otthon. Hát biztos tudunk olyan élményt, hogy olyan finom falatokban volt részünk, hogy ritkaság, és mégis fáztunk. És nem feltétlenül a klíma miatt, hanem egyszerűen alig vártuk vége legyen annak a vacsorának. Úgyhogy nem ez hozza meg az otthonnak a melegét. Akkor mi?
Szeretet.
Így van. Még mi? A szeretet hogyan?
Család.
Így van. Egymás szemébe nézünk. Hát mi nagyon sokat harcolunk a kütyük ellen mostanában otthon. Mert én úgy gondolom, hogy azt megrontja az otthon melegét. Hát nem beszélve arról, mikor én használom. És magam ellen is harcolok, hogy legyenek szabályok, hogy ki is írtam, hogy az ebédlőben nincs telefon, nincs semmilyen féle kütyű, még számítógép se, csak ha nincs ott senki. Ha egyedül vagy, akkor használta. De mi ez belépett az ebédlőbe? Valaki, azt le kell tenni. Mert ott egymás szemébe nézünk, ott beszélgetünk, ott kell működjön ez az ajándék a feleségnek, az anyának, a lánynak, ami több adatot, hogy az empatikus, hogy szemébe nézek, és látom, hogy miért nem akar beszélni, vagy miért akar beszélni, de ha nyomogatom a telefont, észesen veszem, csak kiment, bement. Nem mondott semmi, hát akkor biztos jó van. Közben, ha a szemébe néztem volna, láttam volna, hogy igenis beszélgetni akar. Ebben a mai világban ez egy harc már. De itt erre is szeretnék bátorítani, harcoljunk az otthonért. Férfiak és nők is. A nők az otthon teremtést sokféleképpen támogathatják, de ez az egyik, hogy az egymás szemében való nézés. Ez egy harc most már sajnos, de hogyha mi hívő emberek ezt tudatosan fölveszük, én hiszem, hogy a Jóisten akkor még a hibáinkat is kipótolja kegyelemből, amit nem tudunk nyújtani, de legyen bennünk a törekvés. Hát az otthon teremtés ugye... A szeretet mondtuk, meg az építő beszélgetés, a kapcsolatteremtés, az, ami meghagyja az otthon melegét. Nemrég, hát már többször is volt ugye, hogy a férjem maradt a gyerekekkel, és ő neki volt 5 lány testvére. Úgyhogy annyira nem fért oda a konyhához annak idején. Utána meg ugye engem elvesz feleségem, én nagyon szeretek a konyhába lenni, ott meg én hibáztam, hogy nem engedtem oda az elején. Úgyhogy most, hát... Egy tojást megsüt, meg egy teját, meg ott még egy mást. Hogyha grillezni kéne talán, akkor, de hát azt mindig nem lehet. Úgyhogy hazajöttem, és mondom a gyerekeknek, na milyen volt itt? Hát volt itt tojás? Mondom, hát nem volt finom, mert mikor én, akkor még mindig azt tennének, hogy nem kell leves, nem kell az ő, csak sütne egy tojást, vagy enne egy kis ezt-azt, amit mondom, hát azt szeretitek. Hát igen, de nem olyan, meg, de hát elmondták aztán, hogy miért jó apával viszont, a többi része, az nagyon jó, de az étkezések, ott valami hiányzik, de nem arról van szó, azt mondják, hogy a tojás, vagy hogy mit ettek, de valami nem olyan anya. És akkor kérdezem a kisfiamat, de hát mondjad, hogy mi a gond? Nem tudom, azt mondja, apa nem mosolyog. Mondom, hogy nem? Hát mondja, mikor te itthon vagy, mindig mosolyog, mikor nem vagy itthon, akkor csak eszünk. Na hát itt éreztem az otthon teremtésnek a lényegét, hogy hát a férjem gondolom, hogy nagy odafigyeléssel próbálta az ételt, nem hogy még mosolyogjon, örülök, hogyha ettek, s mindenki el volt rendezve. Úgyhogy megint megerősödött bennem, hogy sokszor csak a puszta jelenlét egy nőnek otthon teremtő. Hogyha mosolyog. És mosolyogni elégedettségből, az Úr iránti hálából lehet. És ebben, ha növekedünk, akkor az otthon teremtésben nem lesz hiba. Néhány példát még a Bibliából, mert ugye azt mondtuk, hogy nők a Bibliában, és ezzel fejezném be. gondolkoztam, hogy kik voltak azok, akik ezeket a szerepköröket csodálatosan betöltötték. Amellett, hogy Isten mással is megbízta. Az egyik eszembe jutott Debóra. Debóráról úgy tudjuk, hogy hát ő bíró volt. Nem volt karrier nélkül. Úgyhogy egy olyan rendhagyó eset, ami ma is olyan különleges, ha egy nő annyira vezető szerepet tölthet be, érdekes módon mégis ott volt, és ott maradt benne az az isteni látás, amire ő teremtette nőként, hogy oda ment Bárák, és azt mondja, hogy te kéne erről menjen. Tehát nem volt benne az, hogy ő leuralja a férfit, nem volt, hogy megmutatja, hogy na, egy nő is tud úgy, mint egy férfi, vagy hogyha gyáva vagy, na, akkor csinálom én. Benne volt az az alázat, és utána is segítőtársként maradt Bárák mellett. Bármennyire Bárák azt mondta, hogy nem, menjél be, ugye hát most te vagy a bíró, tette. Ott volt benne a segítőtársi elhívás, nagyon tudatosas. Utána még nagyon tetszik egy ige, azt mondja, fölkeltem én Izrael anyjaként. Hát mi nem azt mondta Izrael bírájaként? Pedig az volt. Ott volt nagyon mélyen benne, hogy neki a küldetés az anyaság, és még a nép fölött is az az anyáskodó harc. Tehát anyasággal védte igazából a népét. Ez nekem nagyon-nagyon nagy felfedezés volt, hogy egy ilyen vezető nő is megmaradhasson anyaként elsőnek, nagy dolog. Aztán ugye ott volt Eszter, szintén az Ószövetségben, hogy azt a csodálatos női szerepet élte meg, ami a közbenjárás. Nemrég a kisfiam, vagyis most már néhány éve, amikor a polgári nevelés órán arról beszéltek, hogy milyenek a konfliktusok, és hogy szoktátok otthon megoldani, a kisfiam azt mondta a tanítónénnek, hogy hát nálunk az úgy van, hogyha én bajba vagyok, és büntetést kell kapja, akkor apa a bíró, anya az ügyvéd. Nekem ez jól esett, annak ellenére, hogy a férjem azt mondta, na látod. Mert sokszor mondja nekem, hogy, és igaza van, hogy a gyerekek előtt különösképpen én soha ne védjem ki őket, értsünk egyet, külön megbeszéljük, és én ezt tartom magam, és tényleg soha, ez mindig nagy célkitűzésem, hogy mikor van egy vita, én soha, vagy ő se az én szavamat nem húzza át, ha én ezt így látom jónak, vagy különösen egy segítésnél, vagy büntetés, vagy valamilyen megvonásnál, de mégis a gyerek érzi a szememből. Tehát én nem mondok semmit, de ugye megfogalmazta, hogy én vagyok az ügyvéd. Vagy a barát, a másik gyerekünknél még az volt vicces, hogy ugye hát ne érts, akkor mondtam románul a férjemnek, hogy hát lázas volt, csak nem, most nem hisztizik, hanem most nem, tényleg, na, ha hazajött. És akkor egyszer a gyerek, mikor a férjem megint korolta, hogy légy szíves viselkedj, látsz! Visszamondta a férjem. Itt elnevetjük, és amit mondom, megvan a másik oldala, amit én inkább hiányosságként élek meg, és nekem is minden nőnek mindig ezt mondom, hogy nagyon törekedjünk arra, hogy egységben legyünk a nevelésben, és ne mondjon egyik ellent a másiknak, de mégis azért az, amit Isten belénk, ez az ügyvéd szerep, ez ott volt Eszterben is, ez a közbenjáró lelkület, hogy Isten oda tette belénk ezt a vágyat, hogy észrevegyük a kihasználtat, a gyengét, az igazságtalanságot, és ott mi nem fegyverrel kell győzünk. Az a férfiaknak jól megy. Nekünk a közbenjáró lelkület, amilyen módon csak tudjuk, találjuk meg azt, hogy hidat építsünk ember és ember között. Hidat építsünk Isten és ember között. Hát az Úr Jézus volt a legnagyobb példa erre. És ugye ő is a közbenjárónk, ezért is van, hogy ő és nem is kell más, de tőle tanulhatjuk nőként ezt is, hogy megélhessük, ahogyan Eszter. Ez is egy csodálatos szerepkör. És akkor van ott van Ruth, meg Naomi, aki a nőiességét egyszerűen csak megélte úgy, hogy szeretett. Semmi bonyolult pozíció, semmi különleges elhívás, egyszerűen csak szerette. Ruth nagyon szerette az anyósát, egy óriási példa erre, hogy ilyen is van, és lehetséges. Csak szeretett. Naomi nagyon szerette a mennyét. Utána Boász nagyon szerette Ruth, második férjeként is, és özvegyként is. És Isten akkor így bízta rá, ugye, a Dávid nemzetségét, illetve az Úr Jézus nemzetség táblázatában is ott lehetnek. Még néhány nőt hamar felolvasok. akit ide lejegyeztem, hogy hogyan voltak eszközök abban, hogy nőiességükkel érték meg az isteni elhívást. Mert amellett, hogy mind kaptunk ilyen általános születésünkből fakadó küldetést, mindenkinek személyes is van. És ugye a neveltetésünk, a környezetünk meghatározza aztán azt, hogy nőként hogyan éljük meg ezt a küldetést. Például Sára nem volt tökéletes. Kicsiny hitű volt, néha cinikus is, tudjuk, hogy nevetni is tudott a hit helyett, de mégis az engedelmesség ékszerét hagyta örökségül. Tehát, ahogy említettem korábban a példáját, csodálatos az, ahogyan igazolni tudott a férjéhez. Aztán ott van Debóra, akit már mondtam, ő nem a szelítség példaképe éppen, hogyha a harcot megnézzük, és milyen módon győztek, de mégis a harcos nő, igazi nőies változatát érte elénk, és ezért is van ott a Bibliában, úgy gondolom, hogy tanuljunk tőle. Aztán ott van Ráháb, hát ő egy prostituált volt. De milyen Istennel, Isten embereivel kapcsolatba kerül, és az igazságot megismeri, hát a hit örökségét hagyja hátra. Óriási dolog, hogy olyan mélység nincs, ahonnan egy nőt Isten nem tud kihozni, hanem még a hit ajándékával is megajándékozza, és egy egész generációt megváltoztathat, meg ott egy népet megmenthet. Aztán ott volt Eszter, aki a közbenjárás hatalmát, Priscilla, ugye, Aquillának a felesége, hát őt, amit mondtam, ő a tanításban valóban élen járt, és a közösségben is tanított, tehát nem feltétlenül úgy ismeretes, mint aki hallgatni tudott, és mindig csendben lenni, és háttérben, de ott volt az a példaérték, amit hátrahagyott, hogy milyen szolgatásként lenni a férjünk mellett. És bármilyen feladatot is bízott Isten a férjünkre, hogy abban nekünk szolgatás lenni. Aztán az asszony a kútnál, ugye a samáriai asszony, ő egy név nélküli asszony. Mi is sokszor mondhatjuk, hogy hát ki vagyok én, és nekem nevem. És így is van. Istennek nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy van-e bennünk hit, van-e bennünk az a nyitottság, hogy Istenem itt vagy, kezd velem, amit szeretnél. És milyen csodálatos, hogy egy egész falut megváltoztatott egy ilyen név nélküli, illetve rossz néven ellátott asszonyon keresztül. Aztán ott van Evódiai Szűntüke, hát ez azért kedves, mert az én nevem is Evódia, és nagyon sokan úgy emlegetik, hogy na, ezek veszekedtek. És azt mondta Pál, hogy intem Evódiát és intem Szűntükét, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Ennyi van róluk írva. Érdekes módon, mikor édesapám elmagyarázta, hogy miért adta nekem ezt a nevet, nekem nem azt mondta, nem ezt a magyarázatot, hanem azt mondta, hogy ezek munkatársai voltak Pálnak, és akik dolgoznak, ott lesz konfliktus. De megoldották. És igazából ez a lényeg, hogy meg tudjuk-e oldani, békességben tudunk-e lenni küldetésünkben. Aztán folytathatnám Annát és a többieket is, hogy mindannyian egyedi életükkel, helyzetükkel egyszerűen nyitottak voltak Isten előtt, elfogadták nőiességüket, nem akartak másnak lenni, és azzal az értékkel, amit ők kaptak, szolgáltak az Úrnak. Utána pedig nyíltak az ajtók. Kinek mit adott Isten, kinek milyen küldetést mutatott meg, de az anyaság, a társ, valakinek nem ad Isten gyermekeket, de ad másféleképpen. Most például az Árva misszióban annyi olyan szülőnek segítünk gyermeket, akiket biológiailag Isten nem áldott meg gyermekkel, és tudta, biztos, hogy tudta, hogy miért engedi meg. Ez nem az Isten akarata, de a bűnnel ugye, ez is bejön, génhibásodás, és a többi, nyomorúság ebbe a világba. De olyan csodálatos látni, hogy ők nem ismertek hatát, és akkor mégis megnyitották szívüket, otthonukat, ilyen árva gyermekek előtt. Isten csodálatosan végzi a munkáját a nőkön keresztül is. Ebben szeretnék mindenki bátorítani, hogy legyünk hálásak azért, amit már kaptunk, azért tudjunk hálát adni, hogy Istenem, köszönöm, hogy nő vagyok, köszönöm, hogy ilyen hátteret adtál, köszönöm, hogy ilyen nevet adtál, ilyen munkahelyet adtál, ilyen családot adtál, szeretnélek ezzel szolgálni, és hiszem, hogy Isten utána ajtót nyit, és még csodálatosabb módon véghez viszi azt, amiért minket teremtett. Segítsen minket, Isten!